Kedves hallgatóink, fiatalok útját egyengeti a média világában Molnár Brigitta, aki a Mustárház és a Mustár FM rádió oszlopos tagja. A média felelős már 2008 óta az alapítás évétől jelen van a Mustár rádió életében, kommunikációs tréningeket is tart, és nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy minőségi munkák születhessenek a fiatalos közösségi rádióban. A riporter Pokrovenszky Gergely.
Molnár Brigittát köszöntöm, aki kollégám is egyébként, hiszen a Mustárházban dolgozik, és a Mustár Rádiónak és a Mustárháznak a média felelőse. Köszöntelek, Brigitta, az Európa Rádió stúdiójában.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Arra lennék én, Brigitta, kíváncsi, hogy te, ha jól tudom, 2008-ban kerültél a Mustárház vonzás körébe, hogy hogyan csöppentél te ebbe a közegbe és ebbe a média világába?
Kommunikáció szakon végeztem, viszont abszolút nem volt a tervek között az, hogy a média világa felé fogok valamilyen szinten is kitekinteni. Ez az egész úgy jött, hogy a művelődés történet, ez mindig is közel állt hozzám, és szerettem volna valamilyen területen elhelyezkedni. Aztán jött egy lehetőség, akik úgy kicsit Nyíregyháza életében tudnak egy kicsit visszatekinteni, azoknak talán felrémlenek azok az idők, amikor 2007. november végén elindult egy civil kisközösségi rádió itt Nyíregyházán, ez pedig a Mustár FM volt, a 89,6 MHz-en, ami tulajdonképpen leginkább 2008. januárjával teljesedett ki, amikor is a fiatalok és a segítőik már tényleg elkezdték azt a munkát, ami miatt tulajdonképpen létre is hozták ezek a fiatalok a rádiót, hiszen azért azt el kell mondani, hogy ez egy fiatalok által készített műsorokkal tűzdelt rádió volt, hiszen a Nyíregyházi Ifjúsági Lap után ők szerettek volna valami kicsit többet alkotni, jobban megmutatni magukat, így jött az ötlet, hogy rádiót szeretnének, és hát így indult az ötletből utána egy 24 órás rádió, ahol nagyon sok témát feszegettek, na hát így csöppentem én bele, egyébként elmentem egy művelődés szervező állás hirdetésre, ahol is aztán végül a stúdióban találtam magam, ahol rám zártak egy ajtót, és közölték, hogy beszélj. Mondom, miről? Amiről szeretnél. Aztán ebből lett egy 20-30 perces monológ, amit előadtam, és így csöppentem tulajdonképpen a rádiózásnak a világába, azzal a 7 vagy 8 műsorral, ezek között azért ilyen komoly mély interjús portré műsorokkal is, úgyhogy hát ez abszolút mélyvíz volt, viszont szerintem ez indította el azt, hogy a rádiózás és az emberek interjúk szeretete készítése azért a mai napig az életem része.
A leges-legelső interjúdra emlékszem, ez mindig emlékezetes az embernek, a riporterként. Neked mi volt az, és mennyire izgultál? Mert most sem ennyire.
Rettentően. Megkaptam, hát nyíregyházi emberek, meg hát szerintem az egész világon ismerik Szabó Dénes, tehát Kossuth Díjas karnagyot, aki a Kántémus zenekarnak ugye a vezetője. És hát ugye egy portrébeszélgetést kellett vele, egy két órás műsor, amiben ugye közszolgálati rádió révén egy óra hanganyagra van szükség, és hát ugye tudjuk, hogy ezt nagyon szigorúan is veszik, ellenőrzik azt, hogy mennyi is az a bizonyos tartalmas kultúrált a szöveg, ami elhangzik a rádióban. Hát ugye azt sem tudtam, hogy fogjak hozzá. Azt a tanácsot kaptam, hogy hát először menjek el hozzá, kérjem ki a tanácsát. Na hát kaptam egy könyvet róla, és ebből a könyvből én megpróbáltam felkészülni laikusként, hogy most hogy is készítsek el egy interjút. Ennek az eredménye lett 3 oldal, per 4-es oldal írott kérdés, amivel ugye hát remegő kézzel ültem be elsőre a stúdióba, pedig ugye Dénes bácsi nagyon kedves volt, várta a kérdéseket, és rögtön az első kérdésem után, amit papírról olvastam, döbbentem rá, hogy ez így nem fog menni. Mert tehát az, hogy én a kérdéseimre, a sorrendre figyeljek, tehát az nem működik, hanem maximálisan arra az emberre kell figyelnem, aki velem szemben ül, és tulajdonképpen megadja a lehetőséget arra, hogy betekintést nyerhessek az életébe, és hát az idejéből nagyon-nagyon sokat áldoz arra, hogy most itt a hallgatóknak egy kicsit bővebb információkat is nyújtson magáról. Úgyhogy nekem itt esett le az, hogy kevés az, hogy én felkészülök, hanem itt maximálisan meg kell tanulni azt, hogy az emberre figyelni kell, arra, ami elhangzik, de közben már előre is kell gondolkozni, hogy mit is tudsz kiszűrni, mit is tudsz tulajdonképpen felhasználni a későbbi beszélgetés folyamán ahhoz, hogy ez tényleg egy tartalmas és egy olyan beszélgetés legyen, amit te is szeretnél, és az interjú alanyod is szeretne utána később visszahallgatni. Úgyhogy ez egy tanulópénz is volt számomra a nagyon sok felkészüléssel, viszont a későbbiekre egy maximális olyan pluszt adott, hogy igenis, hogyha az ember figyel a másikra, akkor nagyon jó kis beszélgetéseket lehet utána készíteni. És hát ezáltal ugye mind az interjú alany, mind pedig a rádió valami pluszt tud adni, kapni.
Ha már a tanuló pénzt és a figyelmet említetted, te kitől tanultál, vagy kitől kaptad a legnagyobb figyelmet mondjuk a rádiós pályafutásod során?
Talán a fiataloktól, hiszen, mint azt említettem, ez egy fiatalok által készített műsorstruktúrás rádió, és a fiatalok voltak azok, akik tanulni akartak. Tehát ez a kezdeti csapat, egy 40-50 főről van szó, ők nagyon-nagyon nyitottak voltak, és ők nagyon akarták ezt az egészet. Ötleteltek, nagyon sok munkát fektettek bele, hiszen nekik tényleg szívügyük volt ez az egész, és nekik nagyon jó volt átadni azokat az ismereteket, azokat az ötleteket, amelyek ugye az emberben benne voltak, és jó volt hallani vissza, hogy hú, így beszélsz, nem is ismered, nem is találkoztál még vele, tehát ez mindig nagyon sok pluszt jelentett. Egyébként furcsa módon én nem szeretem visszahallgatni a saját beszélgetéseimet. Van egy-két olyan beszélgetés, amit a mai napig valamiért nagyon közel áll a szívemhez, és hogyha úgy valahol előkerül egy pendrive-on vagy egy laptopon, akkor bele-bele hallgatok, mert volt valami olyan plusz benne, ami számomra és az én életemre is nagy hatással volt, tehát mai napig vannak ilyen beszélgetések, interjúk, amik azért úgy egy kicsit közelebb állnak a szívemhez. De szerintem mindegyik beszélgetésben van valami, ami amiatt az ember miatt több, aki az velem szemben ül, és aki tényleg tulajdonképpen azért jön, hogy átadja azt, ami benne van, és ami számára nagyon-nagyon fontos.
Az egyik ilyen legérdekesebb interjú, amit talán itt beszélgettünk az interjú előtt, egy látássérült ember lehetett, akit nagyon különleges módon te is megfogtál, meg szerintem átérezted az életét, élethelyzetét.
Igen, valahogy az én életem úgy alakul, hogy az ilyen típusú embereket az utamba sodorja. Valamiért megtalálnak azok a szituációk, azok az emberek, akik valamit szerintem közvetíteni szeretnének a világ felé. Most legyen egy látássérült ember, vagy legyen egy hajléktalan, vagy bárki, aki talán olyat tud mutatni a hallgatóknak, az embereknek, amivel nem találkozik minden nap bárki. Találkozunk, csak nem veszük észre. Volt például ez a fiatalember, aki nyelvórára jött hozzánk. Ugye a Musterházban az Erasmus programnak köszönhetően ugye mindig vannak öngintes fiatalok, különböző országokból, akik ugye kimondottan a rádió miatt jönnek hozzánk gyakorolni, beszélgetni, fejlődni. És hát ugye természetesen ilyen nyelvi, nem órákat, hanem nyelvi beszélgetésekre is lehetőség van velük, és az egyik német lányhoz járt ez a fiatalember, és többször beszélgettünk, amíg várt a lányra, akivel órája lett volna, és egy alkalommal megkérdeztem, hogy nincs-e kedve egy ilyen beszélgetéshez. És azért nagyon sok mindenre rávilágított, ami számunkra teljesen természetes, mennyi problémával, nehézséggel is kell megküzdenie egy látássérült embernek, csak hogy A-ból B-pontba el tudjon jutni, de mégis mennyire nagy kitartás van bennük ahhoz, hogy a saját céljaikat elérhessék, és hát tulajdonképpen egy átlagos, számukra átlagos életet tudjanak élni itt az utcanév táblák elolvasásától kezdve. Ugye Nyíregyháza infrastruktúrájának köszönhetően azért számos bicikli út van kiépítve, tehát már lassan behálózza az egész várost. És hát ugye azért nehéz néha úgy gyalogosként is, kerékpárral is közlekedve azért betartani azokat a szabályokat, főleg, hogyha nem látjuk, hogy valaki valamilyen dologban korlátozottabb, mint az embertársai. Úgyhogy számos olyan dolog hangzott el abban a beszélgetésben, ami azért szerintem sokakhoz el kellene, hogy jusson ahhoz, hogy odafigyeljünk kicsit jobban a környezetünkre.
Te, ahogy így beszélgetünk, én azt érzem, nagyon empatikus vagy, és nagyon megérintenek ezek a dolgok. Ezekkel a riportalanyokkal, amikor beszélgettél, utána nyomon követed, van-e esetleg utánkövetés, tudsz-e nekik esetleg más fórumon is segíteni, vagy csak megcsináljátok az interjút, és akkor mindenki megy a maga útjára?
Azért van nagyon sok olyan ember, aki visszatér valahogy akár az én, akár a rádió életébe. Tehát számos olyan interjú alanyunk van, aki egy-egy beszélgetés után, akár egy következő rendezvényük kapcsán felkeres minket, vagy kapunk akár határtalanul programban szoktunk segíteni, ugye interjúkészítéssel, és utána kapunk esetleg a következő úti célukról egy-egy képeslapot, vagy egy-egy köszönőlevelet, tehát ezek azért nagyon jól esnek nekünk. És hát ugye vannak olyan dolgok, amelyek visszatérnek, akár évente a Vidor Fesztivál, ugye azért nekünk a fiataljaink minden évben ott vannak a Vidor Fesztiválon, készítik az interjúkat, és tehát ezek olyan élmények és olyan lehetőségek számukra, amikor egy-egy nagy fellépővel vagy olyan színésszel beszélgethetnek, akikkel azért minden nap nem találkozik az ember, hát még beszélgetni, arra meg végképp nincs lehetősége. És hát ugye azért több fiatalnak is volt olyan, hogy minden évben, hogyha egy Szerednyei Béla itt volt, akkor hát én vele szeretnék beszélgetni, mert tavaly elindult egy nagyon jó kis beszélgetés, és mennyire közvetlen volt, mennyire nyitott volt felém, és én szeretném ezt a beszélgetést folytatni. Tehát azért vannak ilyen visszatérő interjú alanyok, visszatérő kis emlékek, és ez szerintem nagyon sok olyan lehetőség van, amely által ők is ezt kihasználhatják.
Te nagyon szépen koordinálod a diákokat, és segíted a kommunikációban is, ha jól tudom, hiszen előadásokat tartasz nekik, és segíted őket abban, hogy meg tudjanak nyílni, tudjanak kérdezni, és nem csak a riporterkedés kapcsán, hanem egyéb más helyzetekben is.
Azt vettük észre, ugye a kollégákkal, akikkel együtt dolgozunk a Musterházban, hogy nagyon sok fiatal, hát hogyha nem is bizonyos problémákkal küzd, de azért bizonyos kompetenciáiknak a fejlesztésére szorulnak. Nagyon sok olyan céltudatos és határozott fiatal van, akik nem ez a kategória, de viszont látjuk azt, hogy sokan azért jönnek, mert szeretnének kicsit többet tenni saját magukért, fejlődni, kipróbálni magukat. Ez egy teljesen más korosztály, ezt hozzáteszem, mint például a 10 évvel ezelőtti. Teljesen mások a prioritások, teljesen máshogy gondolkoznak, és máshogy is kell velük foglalkozni, máshogy kell hozzájuk viszonyulni, idézőjesen hozzájuk nyúlni. Észre kell azt venni, hogy kinek mondhatod meg nyíltan azt, hogy most neked ezen a területen kellene fejlődni, és kik azok, akikkel teljesen más módon kell közölni azt, hogy melyek azok a területek, amelyeken lehet változtatni. Egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy volt olyan rádiósunk, aki konkrétan 13 évesen, 12 évesen került hozzánk, hihetetlen gátlásokkal küzdve, majdnem, hogy dadogva beszélt, és akkor gondolj bele, meg gondoljanak bele a hallgatók is, hogy egy olyan fiatal, aki dadog, nem tudja kifejezni magát, rádiózni szeretne. Tehát első körben még én is azt mondtam, hogy tehát ez egy jó menet lesz. Nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, de utána az évek folyamán olyan szintű határozottsággal állt az egészhez, és annyira akarta ezt az egészet, hogy ő jól beszéljen, jól kommunikáljon, és rádiós interjúkat készíthessen, hogy a végén már jó pár évvel utána konkrétan én hívtam vissza Vidor Fesztiválra például külföldi előadóval interjúzni, mert hihetetlen jó rádiós lett belőle. Tehát itt most lehet a kitartásról beszélni, lehet arról, hogy meg kell találni a hangot a fiatalokkal, meg kell látni azt, hogy mi van bennük, mit lehet belőlük kihozni. Szerintem olyan nincs, hogy valakiből nem lehet. Tehát, hogyha úgy állsz hozzá, hogyha nem is lesz belőle a legjobb rádiós, de hogyha már abban fejlődik, hogy máshogy áll ki, hogyha már egy felelésnél magabiztosabb, vagy ki tudja fejezni magát, vagy tudja azokat a, nem tudom, nonverbális, vagy bármilyen jeleket használni, amelyek által ő előrébb van, akkor már azt mondom, hogy adtunk, és pozitívabb irányba tereltük az életüket.
Ez nem csak a diákoknak, hanem a felnőtteknek is jót tenne egy ilyen kommunikációs tréning szerintem, nagyon sokaknak. Hogy látod, te mindent kihoztál magadból? Mert mi a következő célod, vagy esetleg, amit el szeretnél még érni, akár a médiában, akár a Mustárház kapcsán?
Szerintem abszolút nem hoztam ki magamból. Nekem ez ilyen hullámokban jön egyébként. Tehát amikor, de szerintem minden ember így van ezzel, hogy vannak ilyen lassabb időszakai, amikor úgy el van, csendesen folydogál, és vannak azok az időszakok, amikor úgy nagyon akar tenni, és nagyon meg akarja mutatni, ki akarja aknázni azokat a lehetőségeket, amelyek benne vannak. Szeretem az ilyen nagyobb kihívásokat, amikor egy olyan ember kerül például az ember látóterébe, akit nehéz megfogni, vagy akit másnak nem sikerült egyébként. Volt nagyon sok ilyen interjú, amikor konkrétan félve mentem oda a színésznő. És olyan színésznő, akit előtte évek alatt nem sikerült elérni. És például ez is Vidor Fesztiválos két előadása között kijött sminkben, leizzadva, egyszemélyes darabot játszott. Én nagyon féltem tőle, őszintén mondom, nem elég, hogy szegény végigtolt egy előadást, és még én itt faggatni fogom, és egy hihetetlen jó beszélgetés kerekedett végül belőle. Természetesen vannak a könnyebb esetek, akik ugyanúgy adják azt a pluszt, mert mindig is annak voltam híve, és a fiatalokat is erre bíztattam, hogy tehát ne a papírral menjenek, ne a kérdésekkel, hanem nézzenek utána az interjú alanynak, mert higgyék el azt, hogyha tudnak olyan dolgokat, amelyek nem minden egyes beszélgetésben, amelyen már tényleg biztos, hogy 200 beszélgetésen túl vannak ezek a nagy emberek, olyan dolgok hangzanak el, akkor abszolút meg fogják fogni, és nem lesz az kérdés, hogy most van kedvem, nincs kedvem, van időm, nincs időm, hanem ezekkel a kérdésekkel azt fogják elérni, hogy szívesen fog velük beszélgetni az interjú alany.
Most, hogyha egy diák tenné fel ezt a kérdést neked, akkor azt mondanám, hogy nagyon közhelyes kérdést tettél fel, kedves diákom, még tanuld a riportelkedést, de én azért teszem fel ezt a közhelyes kérdést neked, mert tudom, hogy nem közhelyes választ fogsz adni. Van-e olyan riport alanyod, akire tényleg régóta nagyon vágyódsz, és szinte megfoghatatlan, elérhetetlen magasságokban van, de te szeretnéd őt egyszer becserkészni, és egy komoly, mély interjút készíteni vele?
Nagyon sok lehetőségem volt olyan emberekkel is hosszabban beszélgetni, akikkel másnak annyira nem volt lehetősége. Volt, akivel szívesen beszélgettem volna még hosszabban. Most mondok egy nevet. Volt itt ugye előadást tartani néhány évvel ezelőtt Hui Trutko. Egy telefonos interjús lehetőségem volt, például vele, egy ilyen negyed óra, 20 perc körül így is beszélgettünk. Na de például vele nagyon-nagyon szívesen leülnék beszélgetni. Biztos, hogy hatalmas félszel, hiszen hát olyan dolgok állnak mögötte, azért ugye ezt a szakmát űzi már évtizedek óta, és nagyon sok minden van a háta mögött. Tehát például vele kipróbálnám azt, hogy mit tudok magamból kihozni. Tehát ott megnézném, hogy egy szakmabelivel, egy olyannal, akinek tényleg eszméletlen sok dolog van a háta mögött, hogy egy ilyen szituációban én mire lennék képes.
Ő egy közvetlen embernek tűnik.
Az. Az. Meglepő módon az. És utána még egyébként pont itt a művelődési házban volt előadás, amely el is mentünk megnézni az előadását. Még utána találkoztam is vele, tehát egy hihetetlen közvetlen ember, csak hát ugye a rajongók megrohamozták, és az aláírásokat a könyvébe ugye elkérték, tehát annyira nem sikerült hosszabban beszélgetnünk, de például vele nagyon szívesen beszélgetnék így face-to-face egy hosszabb beszélgetés keretein belül.
Legyen így, sok sikert kívánok neked, és úgy várjuk majd a jelentkezésedet, ha elkészült az interjú.
Köszönöm szépen, és hát reméljük, hogy így lesz, és még sok olyan lehetőség adatik az életben, amelyek által az ember kiteljesedhez, és megmutathat tényleg olyan embereket, akikről szerintem nagyon sokaknak hallani kell, és nagyon sok olyan ismeretet át lehet adni, amelyek által mások is többek lehetnek.
Kedves hallgatóink, a fiatalok útját egyengeti a média világában Molnár Brigitta, aki a Mustárház és a Mustár FM rádió oszlopos tagja. A média felelős kommunikációs tréningeket is tart. Pokrovenszky Gergely interjúját hallották.